Tisztelt hallgatóim! Először arra kérem önöket, hogy vegyék elő a hálózatos ábrasorozatok közül a négyes részt, és nyissák ki maguknak. Most tartunk a nyitó ábránál, amelyik a cím ábra. A második ábrára kattintva azt láthatják, hogy a hálózatoknak hogyan változik meg a viselkedése akkor, amikor kis mennyiségű zaj kerül a hálózatokra. Nagyon érdekes az ábrának a baloldali része, amelyik a response time felirat alatt van. Itt az látható, hogyha egy nehéz feladatot végzett valaki, mondjuk például matematikát tanult, és közben bekapcsoltak valamiféle zenét, akkor tulajdonképpen nem sokkal sikeresebb volt ez a feladatmegoldás, sőt, bizonyos értelemben még sikertelenebb is volt, ahogyha a zene zavarta a feladatmegoldása közben. Azonban, hogyha valamiféle könnyebb feladatot, nyilván ez egyéniségfüggő, tehát számára könnyebb feladatot végzett el az a kísérleti alany, akiről szó volt, ezek önkéntesek voltak, és javarészt egyetemisták, mint ahogy javarészt önök is, akkor sok esetben könnyebb volt a számára ennek a feladatnak az elvégzése akkor, hogyha bekapcsolta a zenét, jobban meg tudta tanulni a tananyagot, jobban tudott koncentrálni, és így tovább. Talán emlékeznek még az elmúlt, akik ott voltak, emlékeznek az elmúlt órának az egyik üzenetére, hogy a zaj az nem mindig káros, hiszen van a stohasztikus rezonancia jelensége, amelyik azt jelenti, hogy ha a zajt hozzáadjuk a jelhez, már pedig ezt mindig meg kell, hogy tegyük, hiszen a jel mellett némi zaj mindig van, akkor a kettő együtt érvényesül, illetve a kettő együttes hatását tudja felismerni egy szervezet, egy szerveződés. És nagyon sokszor előfordul az, hogy a zajjal együttes hatása ennek a jelnek már a szerveződésnek a határértékén, a felismerési határértékén túlmegy. Noha a jel önmagában még e felismerési határérték alatt maradna akkor, hogyha viszonylag kevés zaj járult hozzá. Tulajdonképpen ilyen és hasonló hatásoknak lehet betudni ezt az érdekes jelenséget is, hogy az emberek jelentős része könnyebben tanul akkor, hogyha bekapcsol valamiféle zenét, persze hát nem olyan zenét, ami elvonja a figyelmét, hanem valami olyan csendesebb és dallamosabb zenét, ami adott esetben normál zajként, mármint úgy szokták mondani a fizikusok, hogy rózsaszín zajként, ennek semmi köze nincs a színhez, hanem ahhoz van köze, hogy skálafüggetlen eloszlású a zajnak az eleme, különböző elemei, tehát az erőssége, a szünetek mennyisége, és így tovább ebben a zajban. Tehát a normál zene, amelyik fülünknek kedves, például egy Bach zene, egy Mozart zene, de itt a mondjuk a pop zenét, vagy a modern zenék közül nagyon sok mindent fel lehet sorolni. A heavy metalt például már nem annyira. Tehát azok a zenék, amelyek ilyen skálafüggetlen eloszlással rendelkeznek, azok nagyon sokszor segítik a koncentrálást, segítik a figyelmet. Ismétlem, csak akkor, hogyha viszonylag könnyebb feladatról van szó, hogyha viszonylag nehezebb feladatról van szó, akkor ez nem megy. Ugyanennek az ábrának a bal oldalán, a jobb oldalán, bocsánat, jobb oldali részén láthatják ezt, amit az előbb mondtam, tehát hogyha pink noise-ot, azaz vagyis rózsaszín zenét, azaz vagyis skálafüggetlen eloszlással rendelkező ilyen hangos effektusokat, illetve szüneteket tartalmazó zenét, tehát normál zenét hallgatunk, akkor ez a hatás érzékelhető. Hogyha fehér zajt hallgatunk, tehát egész egyszerűen a sercegő rádiót, vagy a háttérzajt, akkor semmilyen hatás nincsen. Ez nagyon jól megmutatja azt, hogy csak bizonyos struktúrájú zaj az, ami hatást vált ki. Ez azért nagyon fontos, mert bizonyos struktúrájú zajban, ebben a skála független zajban a nagy zaj az azért nem nulla valószínűséggel előfordul, és például az előző effektusban, amikor ugye említettem a stohasztikus rezonanciát, tehát amikor a jelt és a zajt együtt kell értelmezni, és a zaj a jellel immáron együttesen túlmegy azon az eredeti határértéken, amit már felismer a rendszer, hogyha skálafüggetlen ez a zaj, tehát van benne olyan komponens, ritkán ugyan, de van benne olyan komponens, ami viszonylag nagy, akkor ez a nagy komponens, ez túlviszi a jelet immáron ezen a határértéken, a mi rendszerünk felfogó képességünknek a határértéken, és ez az, ami segíti a koncentrációt, ez az, ami segíti a tanulást. Hogyha mindig ilyen nagy jel lenne, tehát egyszerűen csak dübörgő zenét hallgatnánk, akkor viszont érzéketlenedne a felfogó képességünk, mert ennyi nagy jelet már egymás után folyamatosan nem lehet felfogni, tehát ilyenkor deszenzitizálódunk, tehát épp az ellenkezőjét érjük el annak, amit szeretnénk, tehát hogyha tanulás közben dübörgő nagy zenét hallgatunk, akkor nem fogunk tudni jobban koncentrálni, akkor azt veszük észre, hogy egy idő után nem tudunk figyelni semmire sem. Tehát fontos a zenének, ennek az háttérzajnak a struktúrája, és ebben fontos az, hogy úgy mondjam, rózsaszín zaj legyen ez a zene, tehát néha legyen benne nagy effektus, de ez ne gyakran legyen, hanem csak skála független módon, azaz vagyis százszor akkora nagy effektus, csak százszor ritkán, százszorta ritkábban jelentkezzen. A következő ábrán azt láthatják, hogy tulajdonképpen az a skála független eloszlása a különböző történéseknek, ez mennyire általános. Erre kitértünk már egy korábbi órán, akik itt voltak, amikor beszéltünk arról, hogy a villámlások skála méreteloszlása skála független, hogy a földrengések méreteloszlása skála független, és említettem akkor azt, amit tulajdonképpen az itteni listának, ezek föl vannak sorolva itt is az ábrán, hogyha valaki megnézi, a lélegzetvétel eloszlása skála független, ez történetesen Barabási László találta ki még, amikor nem foglalkozott hálózatokkal 1997-ben, vagy még korábban, azt hiszem, és így tovább. Tehát ezek a hatások, ezek arra vezethetőek vissza, hogy olyan események sorozata zajlik le, emlékezzenek vissza, akik itt voltak a bakondokra, aki egymás után talált meg kukacokat akkor, amikor egyenesen ment, és hát ugye annak a valószínűsége, hogy pont az Úristen egymás után helyezze el kukacokat ott a földben, a bakondok orra előtt, pont lineárisan egy vonalban, hát az viszonylag kevés. Tehát az ilyen egymás utáni sikernek a valószínűsége adja azt ki, hogy ha ezek kumulálódnak, tehát tényleg egymás után következnek be, akkor egy siker sorozatról beszélhetünk. Hát mostanában sajnos, ahogy ezeket a mondatokat én így a diktafonra mondom, hogy önök meghallgathassák ezt az előadást, nem siker sorozatról, hanem fertőzés sorozatról beszélhetünk sajnálatos módon. Tehát igazándiból ugyanennek a dolognak a szörnyű oldalát látjuk, de hát az is egy sorozat. Tehát ezért kell ugye ezt a karantént, ezt a távolmaradást, tehát hogy önök most engem nem élőben hallgatnak meg, hanem erről a diktafonról, erről a hangszalagról, ezért kell ezt nagyon, nagyon betartanunk és betartatnunk idős ismerőseinkkel is, mert így egy történés sorozatot, ami hát itt nem sikersorozat, hanem kudarc sorozat, egy fertőzés sorozatot tudunk megállítani nagyon határozottan, és ilyen módon azt a skála független eloszlást tudjuk megnyírbálni, ami ennek hiányában, tehát a karantén hiányában bizony elérné egy idő után a legkedvesebb rokonainkat, azok között bizony elérné idős ismerőseinket, akik bizony sajnos nagyobb eséllyel belepusztulhatnának ebbe a betegségbe, semmint azt a fiatalok teszik. Tehát ez a skála független eloszlás ezekben a különböző történésekben azt mutatja, hogy az események egymástól nem függetlenek. Az események következnek egymástól, mint ahogy most ezek a fertőződési láncolatok is következnek egymásból. Hogyha az első ember nem fertőződött volna meg, akkor nyilván nem indult volna el ez a fertőződési láncolat, és ha valaki, történetesen önök megszakítják a fertőződési láncolatot azzal, hogy a szabályoknak megfelelően viselkednek, tehát betartják a karantént, akkor képesek vagyunk megszakítani ezeket a fertőződési láncolatokat, tehát nem lesz ez az eloszlás a végén skála független. No, ezeknek a baj sorozatoknak a következő ábra, amely Cascading Failures címet viseli, immáron a harmadik, ugye ebben a sorozatban, egy teljesen más oldalát mutatja meg, ami azonban nagyon hasonlít egy fertőzésre, amikor az Amerikai Egyesült Államok áramhálózata ment tönkre egymás után többször, egy olyan 15-20 évvel ezelőtt, míg nem rájöttek arra, hogy az egész áramhálózat úgy vacak, ahogy van, és akkor meg modernizálták. Magyarországon, hát nagyon érdekes ez, az 50-es években úgy kezdték el tervezni az áramhálózatot, hogy hálózatkutató szakemberek vettek részt ennek az áramhálózatnak a tervezésében, és a magyar áramhálózata kezdett kezdete óta egészen biztonságosan működik, mert nem sajnálták azokat a vezetékeket, amelyek látszólag feleslegesek, mert nem kell mindig őket kihasználni, de akkor válnak igazán fontossá, hogyha valamilyen fő vezeték leolvadt, mert baj történt abban az erőműben, vagy történetesen abban a vezetékben. Fadölt rá, vagy akkora vihar volt, hogy elszakadt a vezeték. No, Amerikában ilyen dolgok történtek, tehát túlterhelődött egy erőmű, és ezért lekapcsolt, erős jegesedés rövidre zárt két magas feszültségű vezetéket egymással, és ezért azok leégtek, és így tovább, és így tovább. És ezek az egyedi problémák semmilyen problémát nem okoztak volna, hogyha a hálózat kellő redundanciával, kellő tartalék áteresztő képességgel rendelkezett volna, de nem rendelkezett az amerikai áramhálózat ekkor még ezzel a tartalék áteresztő képességgel, mert nagyon olcsóra csinálták meg azok a cégek, amelyek nem akartak sok pénzt befektetni ennek az áramhálózatnak a kiépítésébe, mert nem állami kézben volt ez az áramhálózat akkor még jelentős mértékben, meg azt hiszem ma sem Amerikában, hanem magánkézben. És ezek a cégek nem jöttek rá arra, hogy a mostani nagy spórolás, mert hogy nem építem meg azokat a felesleges hálózatrészeket, az később egy pillanatban, amikor ez a hálózat nagy terhelésnek, extra terhelésnek vesz kitéve, akkor halálos lesz, mert ez a hálózat össze fog omlani. Hát össze is omlott, és volt olyan, hogy Amerika fele adott esetben sötétben maradt egy jó néhány napig, mert egymás után ráterhelődött az extra terhelés, és egyre nagyobb egy extra terhelés ugye ráterhelődött erre a hálózatra, és olyankor kiégtek egymás után azok a vezetékek, amelyek ezt az extra terhelést megkapták, és hát a hálózat egyre nagyobb része vált használhatatlanná. Emlékeznek valószínűleg, vagy bizonyára közös emlékképünk az, hogy azért néha napján, ugye itt Magyarországon például Budapesten is vannak áramkimaradások, és akkor általában mi szokott történni, ugye az szokott történni, hogy van egy áramkimaradás, elmegy az áram, sötét van, és akkor mit a pár perc múlva, vagy jó néhány perc múlva bekapcsolódik az áram, de nagyon sokszor mi történik, bizonyára emlékeznek rá, körülbelül 2 másodperce kapcsolódik be az áram, aztán puty, elmegy megint, és akkor utána általában hosszabb ideig nem kapcsolódik be az áram. Nagy valószínűséggel mi történik ilyenkor? Hát ugye a központi dispatcher központban megpróbálják megnézni, hogy mi a problémának az oka, megpróbálnak bekapcsolni néhány pótvezetéket, vagy pótmegoldást, erre nagyon jó protokollok vannak, tehát megpróbálják visszakapcsolni az áramot, hogy most már ugye minden rendben, és sokszor sikerül, tehát nagyon sokszor ez oké, ez rendben van, de néha azt, pontosan azt történik, mint ami Amerikában történt, hogy nem jól számolták ki mégsem ezeket a dolgokat, és valahol valami megint kiég, és levágódik, lekapcsolódik az egész áramhálózat rendszer, és ilyenkor tapasztalhatjuk azt, mi fogyasztók ugye az áramhálózat másik oldalán, hogy hoppá, megérkezett az áram mondjuk 3 másodperce vagy 2-re, de aztán elment megint. Hát ilyenkor megint valami kiég ebben az egész áramhálózatban, vagy a diszpécser látja, hogy ki fog égni valami, mert ugye tudja ezt mérni különböző mutatókkal, és ő maga kapcsolja le az egész rendszert újra, mielőtt kiégne valami megint, és akkor hát még nagyobb problémát okozott volna a visszakapcsolással semmint, amit megoldott volna. Tehát ebből látszik, hogy ezek a hálózatok, ezek bizonyos túlterhelésre, hogyha jól meg vannak tervezve, képesek, de hát annál több, nagyobb túlterhelésre már nem képesek. Hát ugye ma, hogy megint aktuális példát hozzak, az egészségügyi rendszereknek a hálózata vizsgázik ebből a szempontból, és az átalakuló képessége, és az orvosok áldozatvállalása, ugye, akik hallgatják ezt az előadást, azokból rendkívül sokan majd orvosok lesznek, tehát az önök áldozatvállalása, az önök majdani, vagy akár mostani önkéntes munkában jelentkező áldozatvállalása az, ami egy ilyen hálózatot működtetni képes ilyenkor, amikor nagy baj van, és hát azokban az országokban, vagy azokban a helyzetekben, ahol már eleve kivérzett volt ez az orvos hálózat, mert nem figyeltek rá annyira, mint amennyire kellett volna, mert a normális körülmények között oké volt minden, vagy úgy, ahogy oké volt minden. Hát az ilyenkor látszik meg, ilyenkor lesz óriási probléma ebből. Ezért óriási katasztrófa az, hogy ez a járvány ugye éppen most, ezekben a napokban, amikor én ezt itt mondom március 18-án, akkor terjed át Afrikára, ahol nincs orvosi ellátás praktikusan. Tehát, hogy mi lesz ott Afrikában, az csak a jó Isten tudja ebben a pillanatban. Tehát őszintén kérem önöket, hogy imádkozzunk, vagy nagyon sokat gondoljunk afrikai embertársainkra, mert ott úgy érzem, hogy óriási problémák lesznek pillanatokon belül, mert az az orvosi hálózat, ami Magyarországon is hát szakadozott, de azért tudja, hogy létezik, meg valamennyire talán átcsoportosítható, hát az Afrikában nincs. Tehát ott óriási problémák lesznek, ha csak egy fekete embernek, tehát egy afro embernek az immunrendszere nem erősebb lényegesen annál, mint mondjuk egy európai emberé, és hát emiatt adott esetben jobban el tudja viselni ezt a betegséget. Hát ezt nem tudhatjuk, ez ezekben a pillanatokban derül ki, ezekben a hetekben fog kiderülni. No, térjünk vissza tehát a hálózatokra és a hálózatos hibákra. A következő ábra az a Weak Points in Networks címet viseli, tehát erre az ábrára lapozzanak, hogyha hallgatják most ezt az előadást. Ott azt mutatom be, még egy nagyon korai Albert Rékának és Varabási Lászlónak egy nagyon korai cikke alapján, amelyik egy nagyon fontos cikk, a Nature-ben jelent meg úgy a 2000-es évek elején, hogy a skálafüggetlen hálózatok, azaz vagyis a skálafüggetlen fokszámeloszlással rendelkező hálózatok, azaz vagyis azok a hálózatok, amelyekben sok csomópont van, ezek ellenállóak a véletlenszerű támadásokkal szemben, tehát hogyha véletlenszerűen kihúzok vagy tönkreteszek egy nódust ebben a skálafüggetlen hálózatban, akkor ugye mivel kevés csomópont van, ezt egyszer már mondtam önöknek az órákon, de most még egyszer elismétlem, mennyi a csomópontok száma? Hát körülbelül 1%, tehát 1% esélyem van arra, hogy eltaláltam egy fontos nódust ebben a hálózatban, az összes többi esetben, a 99%-os támadási esetben, hogyha véletlenszerűen támadom meg a hálózatot, akkor bizony hát nem történik a hálózattal, hála Istennek, semmi, tehát nem esik szét a hálózatos szerkezet. Ellenben, hogyha egy skálafüggetlen hálózatot, tehát egy csomópontokkal rendelkező hálózatot célzottan a csomópontokon kezdek el támadni, akkor az első néhány támadás után, ezt az ábrának a felső része mutatja, tehát ott három támadást figyelhetünk meg, a harmadik támadásnál már szétesett a hálózat ilyen apró dirib darabokra, tehát tulajdonképpen nincs semmi, nem maradt semmi az ég adta egy világon a hálózatból, tehát hogyha a legnagyobb csomópontot sikerült először kiírtani, aztán a második legnagyobb csomópontot tudtuk kiírtani, akkor már a harmadik legnagyobb csomóponttal már esetek jelentős részében nem is kell foglalkozzunk, mert az a hálózat már régen szétesett. Tehát ezért kell például egy ilyen járványügyi, járványos időszakban elképesztően vigyázni azokra az emberekre a szociális hálózatban, akik még a járványos időszakban is nagyon sok emberrel kell, hogy a kapcsolatot tartsák, mert mondjuk orvosok, mert mondjuk vezető politikusok, mert mondjuk a járvány elleni védekezés vezető alakjai, és így tovább. Tehát ők nem tehetik meg azt, hogy karanténba vonulnak, vagy csak mérsékelten tehetik meg, hogy karanténba vonulnak. Ugye néhány beszélgetést lehet Skype-on rendezni, meg egyebek, de hát azért bizonyos személyes jelenlétre néhol szükség van, hát például orvosok esetén, védőnök esetén mindenképpen. Tehát nyilván védőfelszerelést maximálisan kell ilyenkor biztosítani, és hát egyébként meg nagyon vigyázni kell ezekre a kulcsfigurákra, mert hogyha véletlenül egy kulcsfigura megfertőződik, és a továbbiakban is kulcsfigura marad, már pedig ennél a vírusnál ugye van lappangási idő, tehát nem tudja egy ideig azt, hogy meg van fertőzve, hogyha nem tesztelgetik naponta vagy óránként erre, akkor rengeteg embert meg tud fertőzni. Tehát itt ugye a csomópontoknak a szervezet kilövése, hát az egy nagyon veszélyes jelenség a skálafüggetlen hálózatban. A következő ábra azt a címet viseli, hogy Topological Phase Transitions, tehát ehhez az ábrához lapozzanak akkor, hogyha figyelemmel követik az előadást így az ábrákkal, illetve a szövegemmel. Ez egy nagyon-nagyon fontos találmánya volt Vicsek Tamásnak és Derényi Imrének, illetve hát munkatársaiknak, megint csak még a 2000-es évek elején közölték ezt az eredményüket. A következőben lehet összefoglalni ezt a nagyon fontos eredményt. Nem mindegy, hogy a hálózat rendelkezésére mekkora forrás, mennyiség áll. Azaz vagyis nem mindegy, hogy milyen forrás mennyiség fölött tud a hálózat különböző nódusai gazdálkodni. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ugye azt jelenti, hogy ha nagyon sok forrásom van, az jelentheti például azt, hogy nagyon sok pénzem van. Vagy jelentheti azt, hogy nagyon sok időm van. Hát most ugye önöknek valószínűleg jóval több idejük van, hogyha nem önkénteskednek éppen valamelyik kórházban, amiért minden tisztelet azoknak, akik teszik, vagy pedig hát nem betegedtek meg, ami hát meg nagyon sajnálatos, és akkor meg imádkozunk önökért, akik még nem vagyunk betegek. De hogyha nem így van, akkor adott esetben hát több idejük van, mint általában. Hogyha az embernek több ideje van, és hát nem nincs karanténban, mint mondjuk jelenleg, akkor hálózatosan sokkal több emberrel tud hát válogatás nélkül kapcsolatot teremteni, hiszen hát ugye nem korlátozza az idő. Tehát hogyha mondjuk önöknek mindenkivel ingyenes telefonbeszélgetésük lenne, és rengeteg idejük is lenne rá, hát akkor boldog-boldogtalant felhívnának telefonon, most lehet, hogy néhányan éppen ezt is teszik, mert hát ugye, miért ne? Hát ugye azzal is megy az idő, adott esetben hasznosan, vagy lehet, hogy éppen haszontalanul, és hát figyeljék meg, hogy ilyenkor a hálózatuk szerkezete, a szociális hálózatuk szerkezete a véletlenszerű hálózat irányába mozdul el. Hiszen mondjuk gondoljanak bele egy olyan helyzetbe, hogyha mondjuk éppen valami nagy bajba kerülnek, tehát mondjuk éppen akkor, amikor ez a járvány kitört, akkor nagy valószínűség, hogyha valakinek telefonáltak, az nem a teljesen véletlenszerűen kiválasztott ismerősük volt, hanem mondjuk az édesanyjuk, vagy a barátjuk, barátnőjük, feleségük, férjük, tehát a legközelebbi hozzátartozójuk, és hát az ő hogy léte felől próbáltak meg érteklődni, vagy az ő neki mondták el, hogy hát még nincsen önöknek semmi baja, hogyha szerencsére nem volt önöknek még semmi baja. Tehát nyilván, hogyha véges forrás áll rendelkezésre, illetve valamiféle vészhelyzet van, akkor a hálózatok nagyon drasztikusan átalakulnak, és akkor csak a legfontosabb kapcsolatok maradnak meg. Mit jelent ez a hálózat általános szerkezetében? Most pillancsolok egy pillanatra erre a Topological Phase Transitions ábrára. Láthatják, hogy az ábrának a bal oldalán a véletlenszerű gráfok, a random gráf van. Ez ugye az az állapot, amikor végtelen mennyiségű forrás áll a hálózat rendelkezésére, akkor véletlenszerűen alakítja ki a kapcsolatot. Ha ennél kevesebb forrás áll a hálózat rendelkezésére, akkor skála független lesz a hálózat, tehát kialakul néhány csomópont, de a nódusok többsége, hát az nem csomópont, hanem hát annak kevés szomszédja van. Hogyha lecsökken, még tovább lecsökken a hálózatban a források mennyisége, akkor csillaghálózat, star network alakul ki. Ez ugye azt jelenti, hogy az egyik csomópont uralkodóvá válik. Ez a csomópont magához ragadja a kapcsolatok döntő többségét, olyannyira, hogy egy igazi csillaghálózatban ő lesz az egyedüli csomópont. Semmilyen más csomópont nincsen már egy igazi csillaghálózatban, csak egy maradt. És ez a hálózat már egy nagyon védtelen hálózat, mert ugye gondoljanak vissza az előző gondolatmenetre, hogy hát, hogyha ezt a csomópontot megtámadjuk, ezt az egyszem csomópontot, akkor ez a hálózat darabjaira szétesik. Tehát egy csillaghálózat az már a szétesés határán van. Az egy lépés választja el a csillaghálózatot a széteséstől, és hát ebből már jobban megérthető az, hogy mi történik akkor, hogyha még tovább csökken a forrás mennyisége, a rendelkezés álló források mennyisége, vagy még tovább nő a zavar, a zavaró tényezők, a stressz hatás mennyisége, hát akkor az van, hogy a hálózat szétesik. És ilyenkor algráfokká, szabgráffá kurtul meg ez a hálózat, hát ez óriási megkurtulást jelent, mert ugye az előzőekben százával voltak, vagy ezrével voltak összekötve, vagy milliójával voltak összekötve a nódusok. Itt meg összesen 2-3-4 nódus lesz csak összekötve, de ezek a nódusok nagyon alaposan össze lesznek kötve. Hát ez olyasmi, mint amikor egy család menekül együtt mondjuk egy háborús szituációban, vagy most önök, amikor a szűk családjukkal együtt zárkóznak be egy lakásba, egy ilyen karantén helyzetben, vagy amikor mondjuk egy háború van, és adott esetben a vesztes csatából a bajtársak, tehát a katonatársak néhányad magukkal menekülnek el, ez egy nagyon általános jelenség, tehát nem egyesével szokás ilyenkor elmenekülni, de nem is százasával szokás elmenekülni, mert ha százasával menekülnének el, akkor nagyon hamar meg lehet őket találni, messziről részt lehet venni, azokat kell még ott megölni, és így tovább, egy bomba, egy nem tudom én lövedék, rögtön kilövi az egészet, tehát nem éri meg egyszerűen százasával menekülni, viszont hogyha egyedül menekülök, akkor senki nem tud nekem segíteni, meg én sem tudok segíteni senkinek, tehát adott esetben az emberek nagyon hamar rájönnek, hogy néhányad magukkal kell menekülni, és ez a néhányad maguk, ez pont olyan, mint egy kis család, tehát ez ilyen 3/4 magukkal szokás ilyenkor menekülni, amikor hát menekülőre kell fogni valamiféle nagyon nagy vészhelyzetben. Hát ezt csináljuk most mi is. Tehát tulajdonképpen, amikor bezárkozunk 3/4 magunkkal adott esetben egy lakásba, akkor pontosan ezt csináljuk, pontosan egy ilyen menekülési stratégiát választunk a járvány elől. A skálafüggetlen hálózatok, hogyha egy kicsit bonyolultabban figyeljük meg ezt a rendszert, erre is voltak próbálkozások, akkor érdekes módon alakulnak át, akkor a hálózatnak egy magja keletkezik először, erről beszéltem az elmúlt órák egyikén, tehát a legtöbb hálózatnak van egy sűrűn összekötött központi része, amit hálózatos magnak hívunk. Meg lehet figyelni azt, hogy ez a hálózatos mag először kialakul, amikor egyre kevesebb forrás áll rendelkezésre, majd egyre kisebbé válik ez a hálózatos mag, és a végén egyetlen egy nódusra törpül össze, ezt hívjuk csillaghálózatnak. Tehát az előbb, amikor erről a csillaghálózatról beszéltem, az egyetlen egy csomópontjával, az egy olyan hálózatos maggal rendelkező hálózat volt, aminek a magja már csak egyetlen egy nódus. Tehát elképesztően kicsivé vált ez a hálózatos mag. Tehát a hálózatos mag is csökken olyankor, amikor a források egyre kisebb mennyiségben állnak rendelkezésre, illetve a hálózat egyre nagyobb veszélybe kerül. Emlékezzenek vissza az ókori római példára, amikor ugye a diktátort megválasztották, mert az ókori Rómát ellenséges ostrom fenyegette. Hát a diktátor az ugye egy személyes hálózatos mag, de ez a diktátor ugye lemondott utána, amikor ez a veszély elmúlt, és akkor visszaadta a 100 személyes hálózatos magnak, a szenátusnak a hatalmat. Tehát nagyon jól látszik ezekben a történelmi példákban is, hogy hogyan változik meg a hálózatnak a felépítése akkor, hogyha különböző helyzetekre kell, hogy a hálózat reagáljon. A következő ábráról lapozva a Topological Phase Transitions Other Examples című ábrára néhány példát mutatok be ezekre a változásokra, ezekre a topológiai fázisátmenetekre, amelyekről beszéltem az előzőekben Derényi Imre és Vicsek Tamás munkássága során vagy nyomán. Hát itt nagyon sok példa van, ezeket most nem fogom felsorolni mindet, nézzék meg a vonatkozó hivatkozásokat, vagy írjanak nekem egy e-mailt a csermeinet@gmail.com-ra, és akkor elküldöm önöknek ezeket a cikkeket, hogyha kíváncsiak a részletekre. Egyet hadd mondjak el az állatoknak a példáját. Ugye az állatok példájának az egyik fontos példája az oroszlánoknak a példája. Ugye az oroszlánok csúcsragadozók, tehát egy oroszlán az azt eszik meg, amit ő akar. Tehát egy oroszlán az nem igazán kell, hogy válogasson, nem nagyon van olyan állat, amit egy oroszlán ne tudna megenni, hát mondjuk épeszű oroszlán, mondjuk egy elefántot talán nem támad meg egy maga, de hát azért nagyon kevés olyan állat van, amelyik ebbe a kategóriába tartozik. Tehát az oroszlánok azok szabadon prédát ejtenek, bármilyen prédát szabadon elejtenek, mert hát kedvükre válogathatnak. Érdekes helyzet azonban alakul ki azonban akkor, hogyha az afrikai szavannán egy bizonyos szarvasfajta marad csak, szaporodik el annyira méghozzá, hogy hát a többi állat az elvándorol, vagy elvonul, vagy nincs annyi belőle, tehát tulajdonképpen ez lesz szinte az egyedüli táplálék az oroszlánoknak. Hát miért érdekes ez a helyzet? Azért érdekes ez a helyzet, mert ez a bizonyos szarvasfajta, ez az egyedüli a szarvasok között, amelyik gyorsabban fut, mint az oroszlán. Hát ugye hiába akarja az oroszlán elejteni azt a szarvast, amely gyorsabban fut nála, ha egyszer az gyorsabban fut nála, hát akkor elfut. Tehát akkor annyi az oroszlán éhen marad. No, ilyenkor van az, hogy az oroszlánok nem véletlenszerűen szervezik meg saját szociális hálózatokat, hanem rögtön skálafüggetlen hálózatot alakítanak ki. Azaz vagyis, mit jelent ez a gyakorlatban? Hát azt jelenti, hogy lesz belőlük csomópont oroszlán. A csomópont oroszlán az a főnök. Tehát a főnök oroszlán fogja ilyen fejbiccentésekkel, meg mindenféle ilyen gesztusokkal, meg ilyen ordításokkal megmondani az oroszlánok egyik csoportjának, hogy ti oroszlánok a hátába mentek ezeknek a, ennek a szarvascsordának, és űzitek előrefelé, és a másik felének meg azt, hogy mi oroszlánok pedig a szarvascsorda elé fogunk rohanni, és hát hiába nem éri utol a hátulról jövő oroszlán csapat a gyorsabban futó szarvascsordát, ha egyszer mi ott várjuk a szarvascsordát, ahova a másik oroszlán csapat kergeti, és hát akkor szépen belapmározunk ezekből a szarvasokból. Tehát nagyon könnyen megoldják az oroszlánok ezt a problémát, hogyha a szarvasok gyorsabban futnak, mint az oroszlánok, csak át kell alakítaniuk a szociális hálózatukat, és ezt át is alakítják. A majmok, akik ugye hát messze nem olyan erősek, mint az oroszlánok, és igen, sokkal több ellenségük van, mint az oroszlánoknak, tehát tulajdonképpen mindenki az ellenségük, leginkább a többi majom, tehát ugye iszonyú majomverekedések vannak jelenleg Tájföldön például, mert ugye a tájföldi turisták azok nem érkeztek meg Tájföldre mostanában a járványügyi helyzet miatt, meg hát ugye mostanában senki sem utazik. Ezért azok a majmok Tájföldön, akik ugye egyébként etetve voltak a turisták által, azok marhára éhen maradtak. Azaz vagyis az egyik majomcsorda az átmegy mostanában a másik majomcsorda felségterületére, Tájföldön, és iszonyú nagy majomháborúk dúlnak a tájföldi turista látványosságok közelében éppen jelenleg. Hát ilyenkor mi történik? Ilyenkor az történik, hogy a majomfőnök pillanatokon belül főfőnökké változik, tehát ő lesz a majomdiktátor tulajdonképpen, az ókori Róma példáját véve, és nagyon precízen elosztogatja a majom osztagoknak, ütegeknek, csapatoknak a feladatait, hogy ti jobbról támadtok, ti balról támadtok, ti közben véditek a gyerekeket ott hátul, ti az asszonyokat menekítitek, hogy el ne rabolja a másik majomcsorda, hogyha mégsem nyernénk, hanem adott esetben vesztenénk ebben a háborúban. Tehát óriási stratégiai húzások bontakoznak ki egy ilyen majomcsordában, egy ilyen támadási vagy veszélyhelyzet közelettével, és most egy nagyon fontos üzenet fog következni. Ilyen helyzetekben ezek a majmok, ezek elképesztően nagyon értékelik azokat az idős, öreg majmokat, akik már ilyen támadási helyzetből jó néhányat megéltek. Ugyanis ezek az idős, öreg majmok. Ezek azok, amelyek a túlélés stratégiáinak a letéteményesei. Mert ők még emlékeznek arra, hogy mi az, ami nem sikerült ekkor, mi az, ami nem sikerült akkor, mi az, ami sikerült ekkor, és mi az, ami sikerült amakkor. Ezeket a majmokat tehát, ezeket az idős majmokat elképesztően nagy szeretet és elképesztően nagy gondoskodás veszi körül a majomcsordákban. Nem okvetlenül csak azért, mert az idős majmokat ezek a fiatal majmok annyira szeretik, hanem azért, mert ezek a fiatal majmok nagyon felismerték azt, hogy az idős majmoknak a tapasztalata az ő túlélésüknek a záloga. No hát, kedves hallgatóim, én úgy gondolom, hogy ebben a mostani járványban ezért is rendkívül fontos, hogy idős rokonainkat, idős ismerőseinket legalább úgy szeretgessük, de inkább csak sokkal jobban, mint ahogy már a majmok megtanulták szeretni az idős testvéreiket, és vigyük el nekik azt az élelmiszert, de úgy, hogy még véletlenül se érintkezzünk velünk fizikailag, hanem tegyük le a lakásuk elé, és írjuk meg nekik utána SMS-be, hogy most már ki lehet menni, és most már be lehet vinni ezt az élelmiszert. Vigyük meg oda a lakásuk elé, a küszöbre, a lábtörlőre, a gyógyszereiket, és minden egyebet, amire szükségük van, és hordozzuk őket a tenyerünkön, úgy, mint a hímes tojás. Mert ők a mi túlélésünk zálogai. Tehát ezt nem lehet, tanuljunk már legalább a majmoktól, hogyha már semmi másból nem vagyunk képesek mi emberek tanulni, tehát ez nagyon fontos a túlélés szempontjából a jövőre nézve. Lapozzunk a következő ábrához, ez a szinkronicitás feliratot viseli, és hát lassan az én előadásomnak is legalább a feléhez eljutottunk, még bírjon aki körülbelül egy olyan fél órát, annyi van még az előadásból hátra. Ez a szinkronicitás, ez Huygens nevéhez fűződik, nagyon érdekes körülmények között ismerte föl a szinkronicitás jelenségét Huygens. Mi történt? 18. században járunk. Angliában rendkívül fontossá vált az, hogy igen precízen tudják mérni az időt. Hát ez egy érdekes dolog. Miért pont a 18. században vált rendkívül fontossá az Angliában, hogy az időt rendkívül precízen tudják mérni? Hát azért, mert az idő meghatározása az a szélességi és hosszúsági koordináták precíz meghatározásához rendkívül fontos. Na most, hogyha nem tudták pontosan meghatározni ezeket a koordinátákat, akkor nem tudták megtalálni pontosan az elrejtett kincseket. Márpedig a 18. századra az angol szász hadiflotta már körbe rabolta az egész világot, tehát a világ minden csücskén voltak olyan elrejtett kincsek Angliában, Anglia szempontjából, amit már nem tudtak hazavinni Londonba, meg Angliába, mert már akkora már tele volt a hajó kincsekkel, tehát egyszerűen több már az elsüllyedés veszélye nélkül nem fért fel arra a hajóra, tehát a kincsek egy jelentős részét ott kellett hagyni. Márpedig, hogyha valahol ott hagyta a kincseket, tehát azokat a kincseket meg is kellett találni. És mivel nem volt elég precíz a hely meghatározás még akkor, bizony előfordult az, hogy hát nem találták meg a kincseket, mert hát úgy valahogy tudták, hogy körülbelül hol van, de hát ez marhára nem mindegy, hogy azt tudom, hogy körülbelül hol van, meg azt tudom, hogy pontosan hol van, hogy hol hagytam azt a kincset egész precízen. És hát emiatt hát igen nagy veszteség érte az angol koronát, tehát az angol szász nemzetet. És hát ezért úgymond minden pénzt hajlandók voltak megfizetni azért, hogy egy precíz órát már valaki végre valahára állítson elő, mert ez az, ami majd lehetővé teszi a precíz hely meghatározást, és ezt teszi lehetővé a kincsek megtalálását. Na most, ugye hát mi történt? Kiírt az Angol Királyi Akadémia, a Royal Society, egy pályázatot, egy valami óriási összeggel, az akkori korban egy óriási összeggel arra, hogy hát aki a legprecízebb órát záros időn belül, mit tudom én, hány éven belül szállítja, az meg fogja kapni ezt az óriási pénzt. És hát sokan gondolkodtak ezen, többek közt Huygens is, ugye Hollandiában. És hát Huygens kitalálta az inga órát, ugye nagymamáink meg nagypapáink inga órája, ami ugye hát még nem is olyan régen, hát egy nagyon fontos időmérő eszköz volt, az bizony ekkor találódott ki, Huygens találta ki, és hát ez az óra, ez egy elég pontos óra, és hát elég jó esélyekkel ugye indult ezen a versenyen. Csak hát ugye mi volt a probléma? Hát az volt a probléma, hogy hát ugye kiderült, ugye hogy derült ki? Hát úgy derült ki, hogy Huygens írt egy levelet az angol Royal Society-nek, amiben leírta az inga órának ezt a bizonyos, hát ilyen viselkedését, hogy mennyire precíz. És utána történt az, hogy megbetegedett Huygens, és hát ugye fel voltak akasztva ezek az inga órák, akkor már jó néhány prototípusa ennek az inga órának ugye a lakásában. És hát ahogy így betegen így nézegetett, szana szét, bámult ugye az ágyából, mert hát sok mindent nem tudott csinálni, mert olvasni se tudott már nagyon, mert már annyira beteg volt szegényként. Hát egyszer csak arra lett figyelmes, hogy hát nincs csak, hát ugye be voltak állítva ezek az ingaórák, ki fel voltak húzva, meg el voltak indítva, és akkor az egyik ingot így, hogy tik-tak, a másik meg ingot így, hogy tak-tik, tehát kicsit más ütemben. És hát, hogy egy idő után mi történik, hát ez egész kísérteties dolog, látta Huygens az ágyából, hogy egy idő után, egy jól meghatározott, elég hosszú idő után így elkezdtek beállni, szinkronizálódni ezek az ingaórák, tehát mindegyik egy idő után elkezdett úgy ingani, hogy tik-tak, tik-tak, hiába taktik volt az egyik, egy idő után mindegyik tik-tak lett, tehát azonos ütemben lengtek ki balra, és lengtek ki jobbra, és hát ez egy ilyen iszonyú kísérteties jelenség volt, gondolj meg bele, hát ott volt az inga óra egymástól több méter távolságra, és hát egy idő után egyformán kezdett lengeni. Hát mi a csodának kezdett ez egyformán lengeni? Hát ott ugye a Huygens az egy tudós volt, tehát ő nem kísértetekre gyanakodott ilyenkor, meg nem tudom én mikre, hanem hát elkezdett ezen gondolkodni az ágyában, a betegségében, hogy miért lengez egyformán ez az inga óra is. Ugye mit talált ki? Hát azt találta ki, hogy hát önök is most gondolkodhatnak, kapcsolják ki egy pillanatra ezt a számítógépet, hogy némítsák el, vagy legyen egy kis póz, egy kis szünet, és kezdjenek el gondolkodni egy picit azon, hogy hát önök mit találnának ki, hogy miért szinkronizálódtak vajon ezek az órák, hogyha egyszer mondjuk kísértetekről nem beszélünk, meg nem tudom én ilyesmikről most nem beszélünk. Hát azért, Ez volt az igazság. Mert hogy ezek az órák ugyanannak a háznak, ugyanannak a tetőszerkezetére voltak felrögzítve valamilyen módon, hát ugye oda volt szögelve adott esetben, és azok az apró kis rezgések, ami a tiktakkolás közben az egyik órából ugye így átrezget a mestergerendán keresztül, meg az egész tetőszerkezeten keresztül, azok elérték a másik órát, és egy idő után ezek az órák valahogy kiegyeztek egymással, hát valószínűleg úgy, hogy az erősebbik óra az legyőzte a gyengébbiket, hát itt lehet egy fizikusnak adott esetben nem kellett számolgatni, hogy ez kiderül, hogy melyik győzte le a melyiket, de hát egy idő után kiegyeztek egymással, és egy közös ilyen lengést produkáltak. Higgins ezen annyira felelkesedett, hogy megtalálta, meg hogy egyáltalán ilyen jelenséget megtalálta, ezek szinkronizálódnak ezek az órák, és hát hogy hát még azt is megtalálta, hogy hát hogyan szinkronizálódnak, tehát hogy egy ilyen kis láthatatlan kis mikrorezgéssel, ami ugye a mestergerendán keresztül így továbbítódik, hogy ezek az órák így kommunikálnak egymással, és akkor hirtelen, vagy nem is olyan hirtelen, hogy bizonyos idő elteltével már egyformán kezdenek el lengeni, hogy hát erről azon nyomban melegében írt még egy levelet az Angol Királyi Akadémiának, a Royal Society-nek, és ott mi történt? A következő történt, hogy hát ugye a Royal Society tagjai összeültek, és hát értékelték ezeket a pályázatokat, és hát bizony-bizony Huygens-től ugye ezt az inga órát is megkapták, és hát nagyon-nagyon nagyra értékelték, hogy milyen precíz ez az óra, és tényleg tulajdonképpen egész komoly esélyei vannak ennek az órának, ennek a tervnek arra, hogy hát ezt az óriási pénzt elnyerje, ami ugye a legpontosabb óráért kijár. De aztán utána elolvasták Huygens második levelét is, amiben ugye erről számol be, hogy ez a mikrorezgés, ez a láthatatlan rezgés, ez befolyásolja ennek az órának a tiktakolását, tehát az ingását, és hát át tud alakulni ennek az órának a tiktakolása. És akkor valamelyik akadémikus ottan a Royal Society-ben, hát a fejéhez kapott Angliában, hogy uraim, hát álljon meg a menet. Hát hogyha egy ilyen semmi rezgés, amit nem is látunk, így befolyásolja ezt az ingaórát, hát gondolkodjunk már el, hát mi lesz a tengerjáró hajón, ahol ottan a tenger hullámai, meg viharai, meg minden, össze-vissza dobálják azt a hajót. Hát hogy fog ingani ez az óra? Hát sehogy se. És akkor szegény Huygens nem kapott egy fillért se, és hát visszakapta bizony a levelet a Királyi Akadémiától, hogy hát uram, hát az ön órája az egy fantasztikus óra, hát mindenki leemelte a kalapját egész addig, amíg meg nem érkezett második levele arról, hogy hát ezt az órát már csak egy mikrorezgés is úgy át tudja állítani, és akkor belegondoltunk abba, hogy mi lesz a hajón, a hullámokkal, meg a viharral, és hát uram, magának aztán nem fogjuk odaadni ezt a pénzt. Huygens annyira bedühödött ezen az egészen, hogy soha életében többet a szinkronicitás jelenségével nem volt hajlandó foglalkozni, mert ez a hülyeség, ez neki nagyon sok pénzébe került, tehát hogyha ezt nem írta volna meg, ugye akkor lehet, hogy nem jönnek rá az angolok erre a dologra, hát egy idő után persze rájöttek volna, és hát ugye még az is lehet, hogy az ő inga órája kapta volna meg ezt a díjat, ami ugye nem történt meg. Na, ennek a szinkronicitásnak nagyon általános jelensége van, ez a Synchronous Sync Other Examples című következő ábrán látható. Itt ugye a tücskök zenélése, tehát ugye ez a tücsök zene, ennek ez is szinkronban tud rezegni, bizonyos tücsökfajtáknál Magyarországon nem annyira figyelhetőek. A Szent János bogarak nagyon sok helyen, például én a Fülöp-szigeteken láttam, hát amikor még ugye lehetett a Fülöp-szigetekre menni, láttam ezt, hogy ott él egy olyan Szent János bogár fajta, amelyik szinkron felvillanásokra képes, és akkor ilyen egész majomkenyérfákon lévő Szent János bogár ezrek, meg tízezrek villognak így egyszerre, és hát ezzel csalogatják oda a Szent János bogár nőstényeket, mert ugye ezek a hímek, akik villognak. Ugye a madarak így szoktak repkedni, ugye szinkronban, tehát amikor egy madárai elindul, akkor általában a legtöbb madárai elindul vele együtt, vagy nagyon-nagyon közel ehhez. Az ásítás ugye szinkronban szokott történni, ha valaki ásít, akkor mindenki ásít, ha valaki nevet, akkor mindenki nevet. A hölgyek, a havibajt, ugye a menzeszt, azt adott esetben, hogyha egy kollégiumban laknak, vagy együtt laknak, mostanában ugye nem együtt laknak, mert éppenséggel most karantén van, de akkor nagyon sokszor szinkronizálódnak, tehát együtt érkezik meg ez a jelenség is. Ugye ezek mindenféle ilyen feromonális kölcsönhatásokra vezethetők vissza. És hát sajnos a különböző betegségek, itt történetesen a szifiliszről van egy ábra ezen az ábrán, de hát nagyon sajnálatos módon ugye a koronavírus is szinkronizálódik, tehát amikor az egyik országban kitör a koronavírus, akkor nem sokat kell sajnos várni ahhoz, hogy a koronavírus végig seperjen az egész egész földön, és hát hogyha majd egy másik vírus adott esetben ki fog törni valamikor később, akkor arra se kell sajnos majd sokat várni, ha nem leszünk eléggé résen, és nem állítjuk le eléggé hamar a repülőjáratokat és minden egyebeket, hogy végig seperjen a földön. Tehát ezek a szinkronicitások, ezek sajnos éppen most, éppen a napjainkban tapasztalhatóak. A következő ábra a szinkronicitásnak a feltételeit mutatja be. Ez is sokkal aktuálisabbá vált egy ilyen járványos időszakban, mint mondjuk lett volna akárcsak egy héttel vagy két héttel ezelőtt. A kisvilágság növeli a szinkronicitás jelenségét, azaz vagyis, hogyha jól összekötöttek a hálózatok, akkor alaposan elkapjuk a járványt. Hát ez az, amit ugye most éppenséggel megszüntetünk, már amennyire csak tudjuk. A csoportok képződése lecsökkenti a szinkronicitást, azaz vagyis, hogyha kisebb családokba, kisebb csoportokba vonulunk szét a járvány során, akkor nem terjed át a járvány ezekre a kisebb csoportokra. Ahová átterjedt, ott pech van, mert ott ugye a kisebb csoport nagyon hamar megosztja egymással, de ahová még menne, nem terjedt át, ott meg szerencse van, ott meg nagyon nagy mázli van, hogy mondjam, mert ott meg mentesek maradnak ettől a járványtól. A skálafüggetlenség az lecsökkenti a szinkronicitás kondícióit. Ez már a járványra nem annyira alkalmazható ez a megfontolás. Ez kifejezetten az egyforma viselkedésre alkalmazható. Miért? Mert gondoljanak abba bele, hogyha egy csomópont környezetében nagyon sokféle viselkedés van, akkor a csomópont az nem tud mindegyik viselkedéssel azonosulni, az csak az egyik fajta viselkedéssel fog azonosulni, és amelyik viselkedéssel azonosulnak a csomópontok, az lesz bizony a szinkronicitásnak a meghatározó viselkedése, és hogyha a csomópontoktól távol nem ez a viselkedés jellemző, akkor többféle viselkedés fennmarad egymással párhuzamosan a hálózatokban, illetve hogyha a csomópontok adott esetben különböző csoportokban helyezkednek el, akkor különböző viselkedéseket fognak preferálni, tehát adott esetben a skálafüggetlen hálózat nem ideális a szinkronicitás szempontjából. Ha súlyozott a hálózat, az a tapasztalat, hogy a szinkronicitás megnőhet, mert a nagyobb súlyú kapcsolatok azok döntő módon befolyásolják a szinkronicitást, a többi meg megy utánuk, és hogyha gyenge kapcsolatokkal, távoli kapcsolatokkal össze van kötve a hálózat különböző távoli csücskei részei egymással, akkor is megnő a szinkronicitás. Ez is alkalmazható a mostani járványos periódusban, tehát hogyha nagyon távoli ismerőseikkel akarnának mostanában találkozni személyesen, hát azokkal aztán tuti, hogy ne találkozzanak, kérem önöket, mert ugye ha véletlenségből valamelyikük meg van fertőzve, akkor a társadalmi hálózat egy iszonyúan távoli szegmensére sikerül átragasztani a fertőzést. Tehát azon kell tulajdonképpen imádkozzunk, hogy akkor, amikor szétzavarták önöket, mint kollégistákat különböző kicsi falvakba néhány nappal ezelőtt, ugye a múlt hét során, akkor még eléggé hamar sikerült önöket szétzavarni ahhoz, hogy ne legyen sok fertőzött önök között, mert ha már lett volna, tehát hogyha néhány nappal később sikerült volna szét, úgymond kergetni a kollégistákat az országban, akkor nem a fertőzés mentességet sikerült volna teríteni az ország szanaszét részeire, hanem épp, hogy a fertőzés sikerült volna teríteni az ország szanaszét részeire. Tehát ezek a megfontolások mutatják meg azt, hogy mennyire marhára észnél kell lenni ilyenkor, amikor egy járvány van vagy terjed, hogy mit csinálunk, mert ugyanaz a döntés az néhány nappal később katasztrófa, ami adott esetben néhány nappal korábban áldás lett volna, vagy fordítva is biztos van ilyen, néhány nappal később áldás, az, ami néhány nappal később, néhány nappal előbb katasztrófa lett volna. Tehát kérem, kívánjanak országunk döntéshozóinak minél nagyobb bölcsességet ebben a helyzetben, mert a kielezett helyzetekben a döntéseknek nem csak a meghozatala, hanem a döntések pontos meghozatalának a pontos időpontja is rendkívül fontos. Nem mindegy, hogy azt a döntést egy nappal később, vagy egy nappal korábban hozza meg az a döntéshozó, és hát nagyon nehéz kitalálni azt, hogy melyik az a nap, és melyik az az óra, amikor azt a döntést pontosan meg kell hozni, és hát kérem mindannyian őszintén imádkozzunk azokért, akik a döntéseket hozzák, hogy ne a saját helyük után hozzák meg ezeket a döntéseket, mert semmelyikünk nem képes arra, hogy ezeknek a döntéseknek a következményeit átlássa, hanem az Úristen útmutatásra folytán hozzák meg ezeket a döntéseket, mert Úrunk Istenünk szeret minket, és Úrunk Istenünk olyan döntéseket sugall nekünk, amelyek a leghasznosabbak ebben a helyzetben. Hát a következő ábra, az Differences Between Engineering and Evolution címszót viseli. Ez lesz az utolsó ábra ebben az előadásban, és ezzel ezt a maradék 10-12 percet bőven el fogjuk tölteni hasznosan, mert hogy ez a mérnöki tervezést és az evolúciót hasonlítja össze egymással ez az ábra különböző szempontok alapján. Itt a mérnöki tervezés az a múlt századnak, tehát a 20. századnak, annak is inkább csak a második elejének, tehát nem a végének. A mérnöki tervezése, tehát ez a klasszikus, tradicionális mérnöki tervezés. Ne egy modern elektromos autó vagy egy repülőgép járjon a fejükben, amikor mérnöki tervezésről beszélünk itt, hanem egy egyszerű kávédaráló, tehát a 19. század kávédarálója járjon a fejükben, ami nagymamának volt, aminek volt, vagy van egy, vagy ha még megvan, egy darab ilyen nyele, van neki egy darab ilyen felső része, ahol beöntjük a szemes kávét, van egy ilyen darab daráló része, és van egy fiókja alul, ahol ki lehet húzni, és ugye ott van az őrült kávé. Tehát ugye egy ilyen, és az egésznek van egy doboza. Tehát ezt egy ilyen tervezésre gondoljanak akkor, amikor mérnöki tervezésre gondolkodunk itt, és hát az evolúcióra gondoljanak, annál is inkább, mert orvosra hallgatók, és tehát a biológiai fejlődés közel áll önökhöz. És akkor nézzük meg az első sort, ugye ez a fejlődésről szól valamit, és ha megkattintják, akkor látják azt, hogy ugye designer input kell a mérnökséghez, és önfejlődés, self-organization, illetve növekedés kell az evolúcióhoz. Hát ugye ez egy nagyon nagy különbség a mérnöki tervezés evolúció között. Nézzük meg a következő sort, az egésznek és a résznek, a parts and whole-nak a kapcsolatrendszerét. Ugye a klasszikus mérnöki tervezésnél ez additív. Tehát, hogyha hozzáadom mondjuk a kerekeket a motorhoz egy klasszikus autótervezésben, akkor a motor immáron gurulni tud. Ha nem adom hozzá a kerekeket, akkor ugye a motor önmagától gurulni nem fog. Bizonyos részei forognak, de attól még a motor nem gurul, mert nincs mivel. Az evolúció során a hozzáadás az nem ér annyit. Tehát, hogy mit tudom én, a törzshöz hozzáadom a karokat, akkor azok a karok, azok még nem fognak tudni fogni, akkor, hogyha nem tettem az egészhez hozzá az idegrendszert. Ha hozzáadom az egészhez az idegrendszert, attól még nem lesz mozgás, mert nem tettem hozzá az izmokat. Ha hozzáadtam az izmokat, meg az idegrendszert, attól sem lesz mozgás, mert nincsen érrendszer, amelyik ezt az egészet oxigénnel és táplálékkal ellátná. Ha mindezt hozzáadtam, de nem adtam hozzá gyomrot, amelyik ezt a táplálékot megemészti, akkor nem lesz táplálék. És így tovább. Tehát önök, mint orvosok, őszintén remélem, el tudják képzelni azt, hogy nem lehet darabonként felépíteni egy embert. Egy embert egészében lehet elképzelni, nagyon kevés dolgot el lehet belőle venni, de hát az se túlzottan szerencsés, de hogyha már egy néhány dolgot elkezdünk elveszegetni ebből az emberből, akkor igen, hol eljutunk ahhoz, hogy már a maradék az már nem ember, hanem meghal egész egyszerűen. Tehát ez nem így működik, mint egy legó, hogy összerakosgatom, meg szétszedegetem, hanem ez annál jóval komplexen. Tehát itt a részek nem additívak, hanem egységet képeznek. Na most az optimization, ugye a következő sor, az a tradicionális mérnöki tervezésnél darabonként működik. Tehát először megtervezem a motort, tehát átgondolom, hogy mekkora. Aztán megtervezem a kerekeket, aztán átgondolom, hogy mekkora. Aztán általában rájövök arra, hogy hát a francba ekkora kerekekhez nagyon motor kell, akkor nagyon motor tervezek. Akkor rájövök arra, hogy francba, hát ehhez a motorhoz már nagyobb kerekek kellenek, mert nem fér el a motor a két kerék között. Akkor nagyobb kerekeket tervezek, akkor lehet rájövök, hogy ehhez meg már még nagyobb motor kell. Tehát ugye a tradicionális tervezés az elég bonyolult ebből a szempontból, mert az nem tudja átlátni az egész rendszert úgy, ahogy van. Az evolúció pedig az egészet kell, hogy megtervezze, mert itt jön a mindjárt két sorral lejjebb jön, de most hadd mondjam el ezt, hogy az intermediate sort nézzék meg itt kettő sorral lejjebb, ugye az evolúciónál minden köztes terméknek stabilnak kell lennie. Olyan élőlény nincsen, amelyik nem él. Tehát, hogy önöknek nem lesz úgy unokájuk, ha a gyerek meghalt, tehát mielőtt ugye unokájuk lett volna. Tehát ez nem működik. Tehát az evolúcióban egy folytonos életsort kell tudni kialakítani, mert különben nem lesz termék. Tehát semmi változás nem fog történni. Egy mérnöki tervezés során, hát amíg ugye ott a tervezőasztalon van ez a bigyó, addig a terv, addig ugye hát ennek bármilyen változata ott létképes, nem kell annak az autónak megmozdulni addig, ameddig a tervezőasztalon van, tehát amíg nem állítottuk elő. Tehát lehetett mindenféle hülyeséget írkálni, ami a valóságban felrobban, vagy nem működik, vagy el se indul, vagy tök reménytelen. Tehát ez a mérnöki tervezésben nyugodtan elmegy, de az evolúciónak ez egy óriási constraintje, tehát egy óriási szűk keresztmetszete, hogy ott mindennek élnie kell. Tehát ott nincs olyan, hogy valami közti termék ne éljen. Na most ugye az optimalizált paramétereknek a száma, közben ugye kiugrott így az optimized parameters, az a mérnöki tervezésben, a tradicionális mérnöki tervezésben ugye kevés, az evolúcióban meg sok. Hát gondoljanak bele a kávéerlőbe, hát mi ott az optimalizált paraméter, hát hogy mekkora ez az egész, hát ugye mennyi kávét akarunk beletenni, hogy a nagymama milyen erős, tehát hogy mennyire kell ezt ugye tekerni, ugye, hát hogyha nagyon-nagyon kéne tekerni, akkor a nagymama nem tudja tekerni, tehát az a kávéfőző nem működik, hogyha mit a 2 méteres kávéfőzőt sikerült tervezni, nem lehet bevinni az ajtón, tehát az nem megy. Annyi kávéja nincs az embernek általában, amennyit egy 2 méteres kávéfőzőbe be kell önteni, tehát tök felesleges, tehát meg föl se tudjuk vinni az emeletre, olyan nehéz. Tehát magyarán mondva az optimalizált paraméterek száma van egy ilyen esetben is, de hát nem olyan nagyon sok. Tehát a méret, a nehézségi foka, ennek mennyibe kerül, ugye hát ne gyémánból akarjunk kávéfőzőt tervezni, mert az nem biztos, hogy szerint tömeggyártás nem lesz belőle, stb. Meg törik. Tehát ilyen módon ez nem fog működni. Tehát adott esetben Ez csak néhány paraméter, és nem működik teljesen jól. Ez lenne egy ember megtervezéséhez, hát próbáljanak meg megtervezni egy ember. Tehát nem fog menni. Tehát annak a megtervezéséhez milliárdnyi paramétert kell egymással egyeztetni, és hát ez azért csak úgy, hát ez nem működik. Na most a designability az egy fontos fogalom, és azt el kell magyaráznom, hogy micsoda. Ez egy szám, egy matematikai szám, tehát mint egy integer, tehát egy természetes szám, egy egész, és azt a számot írjuk le vele, hogy hányféle módon lehet előállítani azt a cuccot különböző alkatrészekből. Ugye egy ilyen nagymama kávéfőzőjének a designability az egy. Tehát azt a nyelet, azt a dobozt, azt az őrlőfejet, azt az alsó kis fiókot, azt egyféle módon tudom összerakni. Hiába akarom a dobozt a nyél helyett tenni, hiába akarom, tehát bármit hiába akarok bárhová rakni abban a kávéfőzőben, hogyha nem oda rakom, ahova azt kell, abból nem lesz kávédaráló, abból nem lesz kávédaráló. Tehát a kávéfőzőnél ugyanez, egy viszonylag egyszerű kávéfőzőt, hát ezt nem lehet kétféle módon összeszerelni, azt egyféle módon lehet összeszerelni. Na most ugye egy emberi agyat, azt elég sokféle módon össze lehet szerelni. Hát elég sajnálatos példákat tudok erre önöknek mondani így kapásból elsőként, mondjuk egy agyvérzést. Tehát ugye egy agyvérzésben adott esetben az ember agyának ugye fele, vagy hát egy jelentős része az úgy potty elment. Tehát az meghalt, az használhatatlanná vált. Hát ezzel együtt a funkcióknak is egy jelentős része elment, adott esetben a beteg szegény meghalt, de hát lehet, hogy nem. Csak éppen beszélni nem tud, vagy mozogni nem tud a jobb kezére, vagy hát csomó mindent nem tud. De a szerencsétlen betegek jelentős részénél ezeknek a tulajdonságoknak egy jelentős része számottevő mennyiségű rehabilitáció után visszanyerhető, hát legalábbis az első stroke-nál. Na most, hát ez mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy más agyterületek át tudták venni. Hát esetleg nem maradék nélkül, de nagy részt át tudták venni. Mindazokat a funkciókat, amelyek ganz alesz, kapást, teljesen kiestek akkor, amikor bizonyos agyterületek meghaltak egy agyvérzés során. Azaz vagyis az agyunkat nem egyféleképpen lehet felépíteni azért, hogy egy bizonyos funkciót elvégezzen, hanem milliárdféleképpen lehet, hála Istennek, felépíteni. Hát önök, ahogy itten éppen ezt a szöveget hallgatják, hát jó néhány idegsejtjük megy éppen tönkre. Hát őszintén remélem, hogy nem miattam, de akkor is persze hallgatja, tönkre vagy az idegsejt, ne ijedjenek meg, amikor nem hallgatják ezt a szöveget. Azt, hogy most éppen több megy tönkre, vagy sem, hát ezt mérni kéne, ezt nem tudom. Őszintén remélem, hogy nem. De tényleg tönkre megy, jó néhány idegsejtünk állandóan. Hát mégis tudjuk tovább hallgatni a szöveget, értjük, tehát nem, tehát ugye nem egy az agynak a designability-je, hanem rengeteg, milliárd. Az elemek egy ilyen mérnöki rendszerben általában izoláltak, alacsony komplexitásúak, egy evolucionális rendszerben nem izoláltak, interdependensek, komplexek. A degeneráltság mértéke, ez nem az értelmi képességekre vonatkozik, ez arra vonatkozik, hogy hányféle módon tud egy rendszer egy adott funkciót elvégezni. Majdnem ugyanaz, mint a designability, csak ott a felépítésnek a mennyiségéről, mértékéről volt szó, itt meg a funkciók elvégzésének a számosságáról, alternatív útjairól van szó a degeneráltságban. Tehát egy egyszerű mérnöki rendszernek nulla a degeneráltsága. Tehát ott egyféle módon lehet valamit megcsinálni. A kávéőrlő egyféle módon őrli a kávét. Az agy degenerátsága rengeteg. Rengeteg módon tudunk gondolkodni. Ugye a sajnálatos példa, az agyvérzés példája volt a példa erre, és hát ez bizony jó példa. És az utolsó ebben az ábrában a váratlan hatásokra adott válasz. A mérnöki rendszer alacsony túlélő képességgel rendelkezik a váratlan hatásokra. Az evolucionálisan kialakult rendszer magas túlélő képességgel rendelkezik a váratlan hatásokra. Gondoljunk bele a terroristába. Ha egy terrorista fölmegy egy repülőre, akármilyen bonyolult az a repülő, a terrorista ellen nem olyan nagyon sok védelem van. Jó, bezárjuk az ajtót, lelőjük, mit tudom én, egyebek, de ha egyszer a terrorista odaül a repülőgépnek a nem tudom én a pultjához, vagy pedig egyszerűen kilukasztja a repülőt, akkor az a repülő le fog esni. Tehát ott nincs pótrepülő, meg pótszány, meg pót nem tudom micsoda, ott a degeneracy az eléggé alacsony. És ezért az unexpected change, tehát hogy adott esetben az egy terrorista, hát azt elég nehéz kivédeni. Na most ugye itt van ez az unexpected change, ez a váratlan dolog, ez a járvány itt ezen a földön. Hát nagyon tragikus, és rengeteg ember meghal, és tényleg gondoljunk rájuk, és gondoljuk a hozzátartozóikra, és a tragédiára, és a gyászra, és arra, hogy mi minden történik akár ebben a pillanatban is, ahogy ezt most hallgatják. De attól még mi éppen ezt hallgatjuk. Tehát van túlélő, tehát nem a föld egésze írtódik éppen most ki. Miért? Mert van válasza a társadalomnak erre, mert kitalálta a karantént, mert kitalálta a védőfelszereléseket, mert kitalálta, reméljük egy idő után majd a vakcinációt, tehát csomó mindent ki tud találni ezek ellen a járványok ellen, ezek ellen a fenyegető veszélyek ellen, és meg tudja szervezni valamilyen módon a túlélését. Utolsó megjegyzésként figyeljék azt meg, hogy amit én itt mérnöki tervezésként mutattam be, az ugye még egyszer hangsúlyozom, és utoljára a tradicionális mérnöki tervezés volt. Amit evolúcióként mutattam be, az viszont a modern mérnöki tervezés. Tehát ez nem csak az evolúció, nem csak az ember. Ez a modern mérnöki tervezés által előállított cuccok, azok már igenis degeneráltak, azok már igenis nem spórolósak, ott már igenis költekezés van, a emberi szervezet költekezése az az energiabőség, amit a mitokondriumok adnak nekünk, tehát azért tudunk mi degenerált agyszerkezetet meg egyebeket kialakítani, mert annyi energiát tudunk elpazarolni, mint a franc, azért, mert annyi energiát termelnek a mitokondriumaink. Hogyha nem lennének mitokondriumaink, nem lenne agyunk, higgyék el. Tehát agy nem működik mitokondriumok nélkül, ott kell rengeteg energia. Tehát ez a túlköltekezés. A mostani mérnöki tervezés már meg tudja engedni a túlköltekezést. Ezért tud bonyolult gépeket csinálni. No, itt hagyjuk most abba, és akkor a következő hangfájt hallgassák majd meg a következő óra anyagával. Köszönöm szépen a figyelmüket!